Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód ifjúsági magazin rádiós adásában. Mai nap folyamán az álmokról és az alvási szokásokról, valamint álmaink jelentéséről fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem Pénzes Ábel volt Szilárd és diákunk lesz, aki most a BMN építészmérnöki karon tanul, és nagy tapasztalati anyaga és nagyon sok olvasmány élménye van ezzel a témával kapcsolatban. Maradjatok velünk, hiszen azt gondolom ez az egyik legérdekesebb témakör.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat, és köszöntelek benneteket a 153 Lélekmód ifjúsági magazin mai adásában. Alvási szokásokról, álmokról és az álmaink jelentéséről fogunk beszélgetni Pénzes Ábellel. Köszöntöm Ábelt itt a stúdióban.
Jó napot, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Rögtön csapjunk is bele. Először is el kell áruljam, hogy Ábel, amikor a 153 Lélekmód álomadása a tévében zajlott, még aznap este írt nekem egy levelet a Facebookon, annyira megérintette a téma, és hogy rengeteg gondolata támadt rögtön. Ekkor tudtam, hogy mi valahol még erről beszélgetni fogunk itt az alkalom. De kezdjük az alvással, alvási szokásokkal. Mi a tapasztalatod, mennyi időre van szükség alvásra, és milyen zavarok támadhatnak ezen a területen?
Nekem úgy általában az a tapasztalatom, így magamról beszélek, hogy olyan 6-7 óra az úgy az a minimum, ami kell nekem. És hogyha mondjuk ez nincsen meg, akkor ezt napközben valahogy be kell pótolnom délutáni alvással vagy ilyesmivel. Amikor még gimibe jártam, akkor rendszeresen azt csináltam, hogy a buszon aludtam ki magamat, odafele meg vissza.
Mennyi idő ez a busz út nektek?
Hát egy 3-4 óra volt nagyjából.
Este rendszeresen időbe szoktál lefeküdni?
Ilyen téren szégyellem magam, mert én tipikusan nagyon későn fekszem le.
Ez az úgymond egy tipikus egyetemista szokás. Hát ez így volt a gimiben is, vagy csak most mi volt egyetemista?
Még a gimiben is így volt, ez valahogy így erre rászoktam, pedig azért tudom, hogy ez így nem egészséges, de ez valahogy nálam így alakult.
Most az egyetemen ez hány óra szokott lenni valójában?
Igazából érdekes, mert most az egyetemen tovább tudok aludni reggel, mert az óráim eddig úgy néztek ki, hogy ritkán volt olyan, hogy reggel 8-kor kezdek, többnyire ilyen 10-kor vagy délben, és igaz, hogy ugyanúgy későn feküdtem le, de később is kellett felkelnem.
Értem. Akkor így megvan a 6-7 óra alvás tulajdonképpen?
Az megvan, igen.
Értem. Amikor nem sikerül kialudnod magad, hogyan érzed? Milyen hatása van rád?
A kedélyi állapotomra alapvetően elég passzív vagyok akkor, amikor nem alszom ki magamat, és hiányzik.
Értem. Mennyire jellemző az egyetemistákra, hogy az alvási szokásaik stabilak, tehát, hogy össze-vissza alszanak, van, aki altatót használ, hogy el tudjon aludni, mert gondjai vannak, vagy mindenki jól van ezen a téren, hogy látod?
Szerintem változó. Úgy általában ez szerintem nincsen egy kialakult normális ritmusa az alvásnak az egyetemisták körében. Erre egy tipikus példának az én lakótársamat tudom felhozni, aki hát vagy programozik, vagy alszik, de úgyhogy ez a napszaktól függetlenül.
Teljesen.
Bármikor, igen. Tényleg teljesen rendszertelenül.
Fontosnak tartod a rendszerességet egyébként egy egészséges alvás rutinnál?
Szerintem alapvetően az ember életében fontos az, hogy kialakuljon egy ritmusa ennek a, hát meg bármilyen dolognak.
Értem. Neked van alvási rítus szokás rendszered, ami segíti azt, hogy könnyen és gyorsan el tudja aludni?
Általában én úgy fekszek le, hogy előtte a gép előtt ülök, általában valakivel éppen beszélgetek. Úgyhogy talán ez az, amihez így hozzá vagyok szokva, hogy valakivel kell egy kis kommunikáció, mielőtt elalszok.
És az idő az rendszeres szokott lenni? Hogy ugyanabban az órában?
Nagyjából igen. Ez olyan éjfél körül azután, ami elég későn van.
Tekintet. Hallottam én ettől már durvábbat is sokkal egyetemistáknál, hogy hajnal 3 a rendszeres elalvási idő hát, egyébként, úgyhogy ez még jónak mondható.
Hát igen, azért nálam is bőven előfordul ez a hajnali 3, de ezt nem mondom rendszeresnek.
Gondolom inkább esetleg vizsgai időszakban.
Meg amikor házi leadások vannak, akkor...
Akkor bővebben.
Igen.
Értem. Szoktál-e álomnaplót vezetni?
Rendszeresen nem. Egyszer-kétszer, amikor úgymond van egy ilyen rám nagy hatással levő álmom, azt leszoktam írni, ezt nem olyan régen kezdtem, mert talán egy fél éve. Nem is sok ilyen volt, de ami volt, azt le kellett írnom, úgy éreztem.
És honnan eredt ez az ötlet? Itt az adásban elhangzott a Szivityának a szakértőnk javasolt, hogy ez nagyon jó tud lenni egy-egy ilyen álomnapló, de akkor te már ilyet vezettél előtte is.
Éppen amikor ezt az adást hallgattam, az előtte pár héttel volt egy egy olyan álmom, amire nagyon tisztán emlékeztem azután, hogy felébredtem, és akkor én úgy voltam vele, hogy ez egy olyan élmény, hogy én ezt nekem le kell most írnom, mert különben elvész.
Értem. Akkor kezdted az álomnaplót?
Igen, igazából. Azzal kezdődött el ez, hogy így koncentráljak arra, hogy mi is történik velem alvás közben.
Honnan ered az álmok iránti érdeklődésed egyébként? Mert ez régebbi eredetű, ha jól tudom.
Igazából nem is tudom, hogy konkrétan honnan ered. Talán a olvasmányaim vezettek rá arra, hogy ez mennyire érdekes dolog, mert nem úgy kezdtem ezután olvasni, hogy ez engem konkrétan érdekel, hanem talán inkább olyan könyvek kerültek a kezembe, amik erre felhívták a figyelmemet.
Mondjunk erre egy-kettőt példát.
Most itt van nálam három könyv is, amit elhoztam. Az egyik Gyökösi Endrétől, az Isten elfelejtett nyelve az álom. Valamint Magdi Emőkétől hoztam két könyvet, az egyik a Hogyan lehetnénk boldogabbak, illetve egy most nemrég megjelent könyve, Álmok, szimbólumok, terápiák. Ezt még nem olvastam végig, de hát a címéből is hallatszódik, hogy ez tipikusan erről szól.
Értem. Ezt a témát fogjuk folytatni hamarosan, hallgatóink maradjanak velünk, tehát álmok és az álmok titkozatos nyelvéről fogunk beszélgetni Ábellel, illetve a könyvek segítségével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, illetve szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód ifjúsági magazin rádiós adásában. Álmokról beszélgetünk Pénzes Ábel, Volt Szilárd és diákunkkal, aki már csak azért is furcsa, hogy nagyon szereti az álmokat és ezzel foglalkozni, hiszen most a BME Műszaki Egyetemen építészmérnöki karon van, egy kicsit a humán és a reál találkozik ő benne. Mesélj nekünk, Ábel! Milyen könyvélményeid vannak, amik nagyon felkeltették az érdeklődésedet?
Az előző részben már említettem három könyvet. A Gyökösi Endre féle Isten elfejtett nyelve az álmok, az, amit ki szeretnék emelni. Talán ez volt az első olyan könyv, ami igazán tipikusan csak erről a témáról beszél. Én nekem Gyökösi Endre alapvetően is úgymond a kedvenceim közé tartozik. Nagyon szeretem az ő stílusát, mindenféle írásait.
Nem tudom, hogy a hallgatók tudják, egy Gyökösi Endre református lelkész volt és pszichológus egyszerre.
Így van. Amit eszembe jut most hirtelen a könyvről, alapvetően azt tárgyalja, hogy hogyan bánjunk úgymond az álmainkkal.
Az is egy érdekes gondolata, ugye, ami a könyvnek egyik alcíme is, hogy az álom az Isten elfelejtett nyelve, hogy az atyanyelvünk. Szoktuk emlegetni, hogy van anyanyelvünk, amin beszélünk, és az álom az az atyanyelvünk. Mit gondolsz, mit jelent ez?
Azt, hogy Istennel kommunikálni, az alapvetően egy elég nehézkes dolog. Szerintem minden ember számára ez olyan megfoghatatlan érzés, és az álmokban ez közvetlenebb módon megtörténhet.
Aki nem vallásos, azt gondolom, annak is van üzenete ennek a mondatnak, mert ugye te hívő ember vagy, és aki nem hisz Istenben, annak a számára is valami olyan titkozatos mélységből, a saját lelke mélyéből jönnek ezek az üzenetek, hogy tulajdonképpen számára is egy ilyen üzenet.
Így van.
Hordozó ez az álom.
Valójában az álmok közben, amikor álmodik az ember, akkor a saját lelkére lát rá egy sokkal mélyebb területre, amire úgymond éber állapotban nem biztos, hogy képes.
Sőt, nagyon sokszor éber állapotban mindenféle gondolatainkat elnyomjuk, félelmeinket, fájdalmainkat, szorongásainkat, örömeinket. Talán álom közben ez pont kiszabadul mind.
Így van. Van egy ilyen gondolat, egy elmélet, mondhatnám, hogy magyarázat arra, hogy mire is jó az álom, hogy valójában az álmodás közben az ember a belső lelki feszültségeit úgymond meg tudja élni. És amikor az emberben van valami, ami feszíti belülről, akkor ez valahogy ki kell, hogy törjön, és erre az álom egy nagyon jó terület. Az álomban az ember gyakorlatilag ki tudja magából adni minden búbánatát, és ami még egy érdekes gondolat, hogy az embernek a belső vágyai azok, amik ilyenkor úgymond teljesülnek. Az emberben rengeteg olyan vágy van, amit alapvetően a norma vagy a társadalom nem enged úgymond megélni vagy kinyilvánítani, és az álom ez...
Lehetővé teszi?
Igen.
Értem. Nekem is nagy szerelmem volt mindig ez a terület egyébként. Mondhatom azt, hogy 17 éves koromtól kezdve akkor találkoztam én Gyökösi Endrének ezzel a könyvével, és nagyon örülök, hogy ez rád is ilyen nagy hatással volt, tehát lenyűgöző. Például említi Gyökösi Endre az anima animus álmot, tehát, hogy egy férfi és nő képes megálmodni a lelki társát. Tehát egy férfinek megjelenik az a női lélek, az a női személy, aki segíti majd aztán a való életbe a társának a megkeresésére, mert hogy megjelennek azok a jegyek, amik ő hozzá valók. Én álmodtam is egyszer ilyet. Mennyi mély álma van az embernek szerinted, Ábel? Neked mennyi volt?
Szerintem nem túl gyakori az, hogy az ember olyan úgymond mély álomba merüljön, ilyen élménye legyen, aminek ilyen mély jelentése is legyen. alapvetően az ember általában inkább úgymond hétköznapi álmokat álmodik, talán így fogalmazza meg ezt Gyökösi Endre is, ha jól emlékszem. Az álom úgy épül fel, hogy mint múltkor hallottuk a pszichológusnőtől, hogy több álomszakasz kapcsolódik össze. Valójában egy éjszaka alatt 5-6-szor álmodik az ember. Ez ugye álmodás közben nem tűnik fel, mert nincsenek szünetek az álmok között, ahogy álmodunk, hanem ez valahogy az egyik átfolyik a másikba, és én például azt figyeltem meg, hogy ez a helyszínek változásában tűnik fel, hogy álmodok valamit, és egyszer csak hirtelen máshol vagyok. És ez nagyon érdekes, és tényleg meg lehet figyelni, hogyha valaki emlékszik egy álmára konkrétan, akkor hányszor van egy ilyen törés az álomba, ami igazából mégse törés, mert egyik átfolyik a másikba, de valahogy mégis változik.
Egy teljesen különleges világ ez. Annyira kár, hogy nem emlékszünk az álmainkra. Én annyira sajnálom minden reggel. A férjem mindig mondja, hogy ugye leírtad az álomnaplóba, hogy mit álmodtál, de az a baj, hogy nem emlékszem. De mennyire emlékszel te vissza az álmaidra?
Általában én sem emlékszem. Nagyon ritka, amikor tisztán megvan az egész álomkép.
Szoktál törekedni rá egyébként? Tehát, hogy esetleg egyetlen egy emlékfoszlány megmarad napközben, hogy hát ha beugrik a többi része, vagy reggel még maradni egy picit az ágyban, vagy teázás közben, hát ha beugrik egy-egy emlékfoszlány?
Leginkább akkor sikerül emlékeznem, amikor rögtön felébredés után gondolok rá, utána napközben már kevésbé sikerül, és azt figyeltem meg, hogy többnyire akkor sikerül visszaemlékeznem az egész álomra, vagy akár csak egy részletre is, amikor úgy ébredek fel, hogy abszolút magamtól természetes módon, nem pedig valamilyen ébresztőre.
Hát igen, ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha minden reggel így tudnánk ébredni, de legalábbis törekedhetünk rá. Hétvégén mindenképpen talán lehetőségünk nyílik erre. No, ezt a témát fogjuk folytatni hamarosan, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és szeretettel köszöntelek benneteket a 153 Lélekmód ifjúsági magazin rádiós adásában. Álmokról beszélgetünk, Pénzes Ábel beszélgető partnerem. Nagyon régen is már használták az álmokat. Az egyik legfontosabb gyógyító eszközként, és nem pusztán az alvást, mint olyan. Egyiptomban például úgy gyógyítottak, hogyha valakinek nagy lelki problémája volt, akkor elment a papokhoz, elmondta, azok megtanácskozták a dolgot, és különféle szimbólumokat mutattak neki, képjeleket, majd becsukták a templomba egy éjszakára. És az illető ott aludt, és amilyen álmai ott voltak, erre nagyon kellett figyeljen, és ezek az álmok segítették a gyógyulásban. Ez egy teljesen bevett gyógyítási módszer volt, érdekes. Nem tudom, hallottál-e róla?
Így erre konkrétan nem, de én is érdekesnek tartom. A Gyökösi féle könyvben van rengeteg példa arra, hogy amikor az álmunkban megjelenő szimbólumok, képekre reagálunk, akkor az milyen hatással van úgymond valóban a lelkünkre. Mert tényleg az történik, hogy amikor egy-egy álomban sikerül cselekednünk magunktól, úgymond a szimbólumokra, szimbólumokkal reagálunk, akkor az nem csak úgy az álom képbe történik valami, hanem az konkrétan visszaadott a lelki világunkra is.
Nyilván, tehát azt gondolom, hogy ennek az egésznek ez a lényege, hogy az álmok azok segítenek bennünket, ahogy mondtad már az elején is, hogy egy kicsit kontroll nélkül felszabadul a lelkünk, és a külső elvárásoktól mentesen megmutathatja, hogy mi az, ami fáj, mi az, ami felé menni kellene, üzenni tud. És ennek a nyelvét megérteni, ez tulajdonképpen maga a gyógyulás, aminek az üzenete nem csak hogy érdekes, hanem üzenete van a jelenre. Azt gondolom, ez a legfontosabb része a dolognak.
És nagyon fontos, hogy koncentráljunk az álmainkra, hogy próbáljuk meg megérteni őket, ami egyáltalán nem könnyű feladat, és szerintem egy élet kell hozzá, hogy valaki megtanulja.
Minden egyes alkalommal azért léphet egyet előre. Neked volt-e már olyan álmod, ami érdekes volt, mély álomnak érezted, és úgy sejtett, hogy milyen üzenete van a nappali életedre, tehát a cselekvő életedre?
Volt több is. Most felhoznék egy olyan példát, ami egy elég mély dilemmát érint bennem talán. Egyszer álmodtam egy olyat, hogy láttam magamat egy teremben, de úgy láttam magamat, mint egy valahol ott álló szemét, de közben tudtam, hirtelen rájöttem, hogyha az ott én vagyok, akkor hogy magamat kívülről látom. És elkezdtem ezen gondolkozni, nem is gondolkozni, becsuktam a szememet, és arra koncentráltam, hogy én most ott vagyok, és ha kinyitom a szememet, akkor onnan kell látnom a dolgokat. Kinyitottam a szememet, és nem onnan láttam magam, csak pontosabban egy kettősség volt, amikor kinyitottam a szememet. Az egyik oldalt azt láttam, amit az ott álló énem látott, másik oldalt pedig azt láttam, ahogyan én nézem magamat kívülről.
Tehát egyszerre voltál belül és kívül.
Igen, igen, igen. Ez egy nagyon-nagyon fura és szürreális kép volt, és őszintén nagyon megijedtem. Ez nagyon rémisztő volt nekem. Fájdalmat nem éreztem, de mintha a torka szakatából ordítottam volna. Szóval nagyon-nagyon fura volt. És biztos vagyok benne, hogy ennek valami mély jelentése van, és ezen gondolkoztam is sokat.
És mire jutottál?
Arra jöttem rá, hogy bennem még így él egy dilemma, hogy bár most az építészmérnöki karon dolgozok, de nagy álmom az is, hogy egyszer lelkész legyek, és félek attól, hogy nem vagyok rá kész. Van bennem egy ilyen érzés, hogy ha oda kerülök, de úgy vagyok lelkész, hogy magamat látom, mint aki prédikál, de igazából nincsen ott lelkileg, akkor ez is vagy egy picit ilyen dolog, hogy látom magamat ott, de nem tudok
beleazonosulni.
Igen, igen.
Értem. Ez annyira izgalmas dolog, hogy az emberrel szóbál a saját lelke, valahogy így tudnám megfogalmazni. Nekem is volt egy ilyen élményem, hogy ezt elmesélted, az jutott eszembe, hogy bennem akkor volt például egy ilyen nagyon nagy dilemma, abban egy álmom segített, amikor a kicsik voltak a gyerekeim, és már többen voltak, és óvodába adtam őket, hogy a legkisebbel tudjak foglalkozni, és úgy hirtelen egész napra. És azt álmodtam, hogy valami nagyon-nagyon szörnyű dolog történt velük, visszavonhatatlan álmomban borzasztóan láttam, ahogy viszik őket, mint egy halotti kísérő menetbe, és borzalmas izzadt háttal ébredtem reggel, és ahogy gondolkoztam, ahogyan te is tetted, engem nagyon sokszor az érzések vezetnek, tehát hogy milyen érzése van az embernek egy-egy álom után, onnan lehet a megfejtést elindítani, és valahogy tudtam, és megfogalmazódott bennem, hogy túl hosszú ideig vannak távol. És azt hiszem, hogy másnap megbeszéltük, átírtuk, hogy csak félnapos napközisek lettek a nagyobbak, és soha többé attól kezdve nem volt ilyen szorító, szorongató álmom.
Ezt jó hallani.
Tehát azt gondolom, hogy írtó nagy üzenete van az álmoknak. A mély álmokon kívül a kisebb és kevésbé mély jelentőség teljes álmok is hordozhatnak üzenetet. Mi erről a véleményed?
Ez is így van. Például az jutott eszembe, hogy ez is nagyon szépen megfigyelhető a ilyen hétköznapi álmokban, ahogy felépülnek, hogy hogyan fokozódnak a mélység fele. Az jut eszembe, hogy egyszer egy délutáni alvás során figyeltem meg azt, hogy az álom legelső felében igazából tényleg az aznapi történések tükröződtek vissza. Például azzal két személlyel álmodtam, akivel aznap a legtöbbet kommunikáltam.
Hamarosan folytatni fogjuk témákat, visszakanyarodunk ahhoz a részhez, hogy hogyan lehet értelmezni az álmainkat. Maradjatok velünk! I'm a young soul
in this very strange world. Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód ifjúsági magazin rádiós adásában. Álmokról beszélgetek Pénzes Ábellel, és mivel tél van, ez tipikusan felhívja a figyelmünket arra, az egész természet alszik, pihen, hogy nekünk is sokkal többet kellene aludni és pihenni, és annak természetes része az álmaink, amik egyáltalán nem feladat nélküli dolgok és képek, hanem, ahogy eddig is beszélgettük, rendkívül fontos üzenetei vannak a lelkünk legmélyéből a tudatunknak. Na de hogyan értem? Értelmezhetjük az álmainkat, Ábel?
Amikor arról beszélünk, hogy álmokat értelmezünk, vagy megfejtünk, akkor fontos tudnunk azt, hogy ezt nem szabad úgy kezelnünk, mintha egy álmoskönyvből akarnánk kiolvasni, hogy elég kevés, vagy inkább nincs is olyan szimbólum, ami úgy általánosan mindenkire igaz, hogy ez ezt és ezt jelenti. Ezt sokkal személyesebben kell kezelnünk. A Gyökösi féle könyvben írja például, hogy fontos szempontok például az, hogy ne csak egy-egy álmot vizsgáljunk, hanem álomsorozatokat, több álmot összefüggésben. Fontos szempont az, hogy az álmodó milyen korú, meg hasonló dolgok, de ami a legfontosabb, az valójában az életkörülmény, a saját személyiségünk. Mert ugye az álmok nagyon személyes dolgok, és ez mindenkinek külön-külön másként értelmezendő.
Tehát akkor jól értem, nincs egységes álom fejtőkönyv, ami pedig jó lenne, mint egy receptes könyv. Nekem a Krúdi Gyula álmos könyv jut eszembe mindig, amiben egy csomó szócikk van, de hát ezek szerint, illetve hát a szakirodalom nem ajánlja ezt a fajta értelmezést.
Vannak úgynevezett ilyen kollektíve értelmezhető szimbólumok, amik az ember úgymond kollektív tudatában létezik, de ezt nem feltétlenül kell úgy értelmezni, mert jelenthet mást.
Szóval... Tehát ezek ilyen jelentéscsoportok, mint a tévés adásban is elhangzott, hogy például a bagoly a bölcsességnek a szimbóluma, de hogy aztán az amit mondtál, abból nekem az jön le, hogy konkrétan ez a bagoly és ez a bölcsesség mit jelent, azt már az adott személynek, az adott életére vonatkozóan megismerve tudja megfejteni?
Hát az sem feltétlen biztos, hogy a bagoly ugye a bölcsessége, de ez lehet általánosan igaz, viszont szerintem mit én, attól is függhet, hogy ez a bagoly mit csinál, vagy milyen környezetben van ez a bagoly.
Tehát mindenképpen
milyen hangot ad, meg ilyesmi.
Milyen hangot ad. Tehát, hogy mindenképpen a saját magunk érzései, megnézzük igen, esetleg igen. A szimbólumtárat, avval együtt is gondolkodunk, de mindenképpen a saját életünk eseményei, helyzetein keresztül fogunk rájönni a megoldásra, így ha jól van. Értem.
Így van.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy Bagdi Emőkétől is olvastál az álmokkal és az álmok szimbólumaival, jelentésével kapcsolatban. Milyen gondolatai tetszettek?
Így van. Bagdi Emőkénél talán a jobb és a bal agyféltekek közti kapcsolat az, ami engem megfogott. Például a legújabb könyvében beszél arról, hogy az álom úgy dolgozik, mint egy művész. Az álom a jobb agyféltekének, ugye az érzelmi agyunknak a képekben történő munkáját jelentheti. Valóságos költői képeket használ egy-egy álmodás során.
Tehát akkor egyszerre festő és költő, éjszaka álomban a lelkünk?
Igen. Álomadás közben a jobb agyféltekénk dolgozik, itt szabadulnak fel az érzelmeink, míg a ébrenlétben a bal agyféltekénk, a racionális gondolkodásunk, a cselekvés, tenni vágyás az, ami érvényesül, ez egyfajta egyensúlyt teremt.
Igen, tehát éjszaka kiszabadul a szellem a palackból, nappal pedig szigorúan korlátok közé szorítjuk. Milyen feladat, vagy milyen hasznossága lehet ennek egyébként az életünkbe, bizonyára olvastál erről, és vagy tapasztaltad?
Hát ugye ébrenlétben kevesebbet koncentrál az ember az érzéseire, míg az álomban a jobb agyféltekénk erőteljesen dolgozik, és valójában az érzelmeinkről szólnak az álmaink, a belső lelki világunkról. Ezért fontos nagyon, hogy meg tudjuk érteni azt, hogy mi folyik közben bennünk, mert ezzel, hogy az álmunkat megértjük, és cselekedni tudunk benne, nem csak az álmokat értjük meg, és tudunk cselekedni, hanem valósággal a lelkünkben.
Így van, tehát az igazi üzenete az hogy gyógyuljunk, hogy fejlődjünk, hogy jobbá legyünk. Igen, én is azt tapasztalom, hogy ha megértettem egy álmomat, és megoldottam mondjuk az életemben azt a problémát, amire rájöttem, hogy nyomaszt az álmaimban, akkor azután az eltűnt az álmokból, mert hogy sikerült végrehajtanom azt, ami az üzenete volt. Milyen üzenetei lehetnek még a szakirodalom szerint, vagy a véleményed szerint, mikre hívhatják föl egy-egy megoldandó élethelyzeten kívül esetleg?
Érdekes, hogy egyes testi panaszokra is megoldást jelentett az, hogyha az álmainkra tudunk koncentrálni, mert vannak olyan testi fájdalmak, aminek gyakorlatilag lelki eredete van, és hogyha egy-egy álmot így meg tudunk érteni és reagálni tudunk rá, akkor az ilyen módon is jelentkezhet változásként, hogy megszűnnek a problémáink, a fájdalmaink.
Hogy működik ez? Nekem ezt egy kicsit most nehéz elképzelni.
Az embernek lehetnek olyan konkrét fájdalmai, fizikális panaszai, amikre úgymond nem talál gyógymódot, vagy egyszerűen nem tudja megszüntetni őket, viszont sokszor van, hogy ezeknek olyan eredete van, ami nem is annyira biológiai probléma, hanem sokkal inkább a lelkünkben történő probléma, ami így vetül ki. És hogyha az álmainkat megértjük, ha látjuk benne, hogy milyen lelki probléma játszódik le bennünk, akkor ez megoldódik bennünk, hogyha tudunk cselekedni, és a fizikális fájdalmaink is megszűnnek, a betegségeink.
Hát ez nagyon ígéretesen hangzik. Reméljük, hogy sokan fogják ezt átélni, megfejteni az álmaikat, és meggyógyulni lelkileg és testileg is. Köszönöm szépen, Áber, hogy itt voltál. Sikeres egyetemi éveket és döntéseket kívánok.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig jó álmodást és jó álomfejtést kívánok, hallgatóink pedig maradjanak velünk, és ha tehetitek ti is, hiszen már is folytatjuk zenével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Ez volt tehát a 153 Lélekmód ifjúsági magazin a Halas Rádióban, melyben az álmokról beszélgettünk Pénzes Ábel egyetemista volt Szilárd és diákunkkal, akinek ez az egyik kedvenc területe, az álmok és azok jelentése. Hallgassátok az ismétléseket, egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 Lélekmód. Szülőtanoda.